Kedves hallgatóink, az elmúlt hétvégén adták át a megújított szlovák tájházat Rudabányácskán. Az empléni szlovákok néprajzi gyűjteményét őrző tájházat még a 2000-es évek elején hozták létre. Most felújították, korszerűsítették, újra gondolták a benne levő kiállítást, valamint közösségi tereket és szociális blokkokat alakítottak ki az épületben. Mindezt a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének segítségével valósították meg. Az intézet igazgatójával, dr. Király Katalinnal beszélgetünk a következő percekben, a riporter Jászter Beáta.
Dr. Király Katalinnal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatójával beszélgetek Rudabányácskán, egy gyönyörű tájházban, hiszen az elmúlt hét végén szentelték újra ennek a tájháznak a gyűjteményét, és adták át az új részét a rudabányácskai tájháznak. Hogyan élik meg itt, ebben a picike észak-kelet-magyarországi kis faluban, amely nem is önálló falu, hanem Sátoraljaújhely része, a magyarországi szlovákok a hagyományaikat, hiszen ez a legfontosabb, az önazonosság, az identitástudat.
Én úgy gondolom, hogy nagyon nehezen. Bennük van az, hogy ők szlovákok, bennük van az, hogy ezt mindenkinek meg akarják mutatni, megélik a mindennapokban, erős hívő emberek, akik ragaszkodnak a hagyományaikhoz és az örökségükhöz, de nagyon nehéz úgy, hogy ők azt mondják, hogy a világ végén vannak. Messze vannak attól a szlovák központtól, amit a délalföldi szlovák bázis jelent, Békés Csaba és Budapest. Úgyhogy mindenkitől távol vannak, azt mondják, hogy ide a madár is csak néha téved el, és amikor én 2006-ban elkezdtem ide járni a faluba, akkor olyan jól esett nekik, és mindig olyan szeretettel vártak, hogy jövök, és mindenbe beavattak, mindent megmutattak, mindent megosztottak velem. Egyszer hallottam őket énekelni, és olyan gyönyörűen énekelnek, akkor még nem tudtam, hogy ez a gyönyörű éneklés annak köszönhető, hogy ők görög katolikusok, és őnekik az orgona a torkokban van. Őnekik nincs hangszer a templomban, hanem ők énekelnek. És ők észre se veszik, hogy ők több szólamban énekelnek. Mikor mondtam, hogy gyönyörű a több szólamúságok, akkor azt mondták, hogy ha mindenki énekle maga hangját, ezen miért kell csodálkozni? És elkészült egy monográfia, egy kétnyelvű monográfia, egy népdalgyűjteménnyel, egy tájszótárral, és a könyvben én közkézre adtam a gyűjtést és a gyűjtött anyagot. Majd ezen fölbuzdulva Pál István Szalonna elkészített egy CD-tervet, hogy milyen blokkokat, milyen énekeket lehetne megörökíteni ebből a faluból. Úgy gondoltuk, hogy ezen a CD-n énekeljenek a hagyományőrzők is, de szólítsunk meg fiatal énekeseket, főiskolai hallgatókat, vagy akár végzett énekeseket, hogy ezekből a dalokból prezentáljanak, és énekeljék el úgy, ahogy ők már most ezt fölfogják. Úgyhogy ennek a CD-nek is nagy sikere volt, és nagyon nagy öröm, hogy így módon a helyi közösség, a népdalkör szellemi öröksége megöröklődhetett. Próbálják a Sátoraljaújhelyi kétnyelvű magyar-szlovák általános iskola gyerekeit úgy kezelni, mintha az unokáik lennének. Közös programokat szerveznek nekik, az igazgatóasszony Kucik Júlia gyakran hívja a népdalköri tagokat, kenyeret sütnek, szilvalekvárt főznek, egész pici koruktól a gyerekek megtanulják, hogy mi is az a cibere, hogyan kell a szilvalekvárt készíteni, hogyan kell pucolni a szilvát, tisztítani a magtól, és nagyon élvezik ezeket az együttléteket. És amikor eljön az ősz, eljön a tél, amikor már kint nem lehet semmi ilyen munkát végezni, akkor pedig a betlehemes szokásokat prezentálják a gyerekeknek. Ez azért is fontos, mert itt, Rudabányácskán egy alsó tőketerebesi zempléni nyelvjárást beszélnek, ez egy elég ritka nyelvjárás, és az iskolában a gyerekek ezt nem tanulják. Itt irodalmi nyelvet tanulnak, mint mindenütt az országban, a szlovák iskolákban, a szlovák nyelvet oktató iskolákban az irodalmi nyelvet oktatják, de ahol ügyes pedagógusok vannak, vagy jó az együttműködés a helyi közösséggel, ott odafigyelnek arra, hogy ne csak a helyi történeteket, a lokális történeteket és szokásokat tanulják meg a gyerekek, hanem valami ízelítőt a nyelvből is elsajátítsanak. És itt ugye megkerülhetetlen, hiszen a dalok mind ebben a helyi tájnyelvben maradtak fent.
Igaz, hogy messze vannak a rudabányácskai szlovákok a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetétől, illetve az egyesületektől, a délalföldi hagyományőrzőktől, no de hát egy lépésre itt van a határ, és közel vannak a nemzettestvéreikhez. Ez biztos jelent valami erős fogódzót.
Hát az, hogy itt elegendő átmenni egy kis hídon, hogy már szlovák szót halljanak, ez nagyon sokat jelent és sokat számít, és nagyon jó, hogy itt szlovákújhellyel, tőketerebesen nagyon intenzív, nagyon erős kapcsolatot ápolnak, hiszen rendszeresen részt vesznek itt a határon túli szlovákok örökség napján, gasztronómiával, énekléssel, de nem csak Rudabányácska, hanem a többi hegyközben lévő szlovák település lakossága is intenzíven bekapcsolódik ebbe a programba. Közel van Szlovákia, de én, mint pedagógus azt mondom, hogy sokszor jó is nekünk, sokszor nem is jó. Nem jó olyankor, amikor a gyerekeket az iskolában azért fenyítették, hogy szlovákul beszéltek egymás közt. Majd hoztak szlovák pedagógusokat az iskoláinkba, akik irodalmi nyelven beszéltek, és a gyerekek nem értettek semmit. Végül megtanultak valamit, hazamentek, és a nagyszülőknek próbáltak eldicsekedni, hogy jaj, hát ezt így mondják szlovákul. Majd átváltottak a magyar nyelvre, mert nem értették a nagyszülők, hogy a gyerekek mit mondanak. Úgyhogy ez a Szlovákia közelsége sokszor az asszimilációt is fölgyorsította azzal, hogy túl gyorsan, túl hamar kapták a szlovák irodalmi nyelvet, de most pedig jó nekik, mert járhatnak Szent Misére Szlovákiába, és szlovák nyelven hallhatják a misét. Ugye nagy probléma, hogy itt helyben már nincs szlovák pap, és csak ünnepi alkalmakra próbálnak hívni Szlovákiából papokat, de már a liturgiát nem tudják szlovákul. Tudják még az énekeket, de nagyon-nagyon sok mindent a liturgiából már nem tudnak szlovákul, hiszen nagyon korán tiltotta nekik az egyház, hogy a tájnyelvüket használják a templomban. Jó az, hogy Szlovákia közel van akkor, mikor jönnek szlovákiai csoportok, büszkeséggel tölti el őket, hogy ugyanazokat az énekeket éneklik itt a zempléni, szlovák zempléni részen élő szlovákok, mint a faluban, vagy pedig nagyon pici eltérések vannak, és hát képesek órákig leülnek, és órákig énekelnek, hogy és ezt ismered, és azt ismered, és jönnek elő a szavak. Mikor a gyűjteményt próbáltuk felújítani, a Nemzeti Kulturális Alap Géniusz programjának köszönhetően sikerült megújítanunk, akkor próbáltuk a tárgyak mellé becsempészni a szellemi örökséget is. És nekem nagyon fontos volt, hogy ne csak az énekeket hallja az ide látogató vendég, hanem hallja a folyamatos beszédet is. És sikerült találni olyan embert még a faluban, aki beszéli a nyelvet. Igaz, hogy sokszor mondta, jaj, Katika, én már nem tudom, már nem jönnek úgy a szavak. Csak egy kicsit beszélgettünk, és jöttek, és már spontán tudott mesélni. És például van a lakószobánk, amit egy fonószobává alakítottunk át, és ott bizony a régi rádión keresztül hallhatjuk a régi történeteket és énekeket.
Így van, mert az édesanyja nyelv az soha nem az ézből jön, hanem a lélekből jön, és amikor a léleknek emlékezni kell, akkor pontosan tudni fogja a szavakat, és meg is találja a megfelelő szavakat.
Petőfi 200-at ünneplünk, és Petőfi 200 kapcsán jött elő egy olyan gondolat, hogy amikor megírta a füstbe ment tervet, és ugye úgy kezdi, hogy egész úton hazafelé azon gondolkodám. Tudjuk róla, hogy a lakhelyétől távol, de általában a szlovák egyházi iskolákban tanult, és hát ő nem azon gondolkodott, hogy mit fogok mondani, hogy szavakat, milyen szavakat akarok kiejteni, hanem hogy milyen nyelven. Mert hogy akárhogy is Magyarország egyik legnagyobb magyar költője, de szlovák. Szlovák édesanyja nem magyarul énekelt neki a bölcsője mellett, nem magyarul szólt hozzá, és ő nem magyarul mondta ki az első szavakat. És valószínűleg akkor is, mikor jött haza az iskolából, és azon gondolkodott, hogy hát hogy is fogom édesanyámat megszólítani. Most szlovákul köszönök neki, magyarul fogom elmesélni, hogy mi minden történt velem a hosszú távol létem alatt, vagy szlovákul. Ha magyarul, mit fog belőle érteni? Úgyhogy ezek az emberek, ha el is mennek valahova fellépni, hallják ott, hogy a szlovák szlovákok különböző vidékekről más nyelven beszélnek, próbálják tanulni már az irodalmi nyelvet, jobban van befogadni, nem tanulni, csak befogadni az új kifejezéseket, de mikor hazaélnek és az otthon maradottaknak, akár egy zarándoklat, vagy egy fellépés után hazatérnek, és el akarják mesélni ezeket a történeteket, hát nem magyarul kezdenek el hutorálni, hanem az ő nyelvükön, ami a megszokott, és amin a legkönnyebben fejezik ki magukat. Nagyon szeretem, mikor Mária napon próbálkoznak azzal, hogy a templomban magyarul énekeljenek. Egészen másképp fejezik ki, vagy jönnek ki azok a hangok a szájukból, mint mikor szlovákul. Azon a lágy szlovák nyelven, mikor elkezdenek énekelni. És nem akarják elhinni, mikor mondom nekik, hogy sokkal szebben beszélnek és énekelnek szlovákul. És a magyarban hát sokszor gondolkodnak, hogy hogy is van ez, hogy is van az. És mégis, ha szlovákul kérdezek, azt mondják, jaj, nekünk ott gondolkodni kell, pedig a magyarban sokkal többet gondolkodnak, hogy hogy is fejezzék ki magukat.
Megoldotta Petőfi ezt ügyesen, mert a gyermeki szeretet, csók és ölelés nemzetközi nyelvét választotta, úgyhogy a legjobb választás igen volt, amit az édesanyja láttán tehetett. Az önök intézete hogyan segíti a Magyarországon élő szlovákokat? De most fókuszáljunk ide Rudabányácskára, Rudabányácskán élő szlovákokat abban, hogy tudjanak ragaszkodni, és nem csak ragaszkodni, tovább örökíteni és éltetni is ezt a gyönyörű hagyományt és identitást.
Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések, hogy a magyarországi szlovákok első önkormányzatának az elnöke éppen Rudabányácskáról származott, Matta Mihály. És Matta Mihály fontosnak tartotta, hogy az itteni közösségnek egy kultúrházat adjanak, egy olyan teret adjanak, ahol ők összetudnak gyűlni, kultúrcsoportokat tudnak fogadni, és a kultúrájukat intenzíven meg tudják élni. Később, mikor az országos szlovák önkormányzat intézményeket hozott létre, vagy vett át, akkor nem volt kérdés, hogy Zemplénben hol legyen a regionális központ. És így Rudabányácskán 2003-ban létrejöhetett egy regionális központ. Ez a regionális központ nem csak Rudabányácskát, hanem a többi zempléni települést is támogatja, de nagy szerencséjükre elég korán kerültem az intézmény élére, és elég korán hallottam őket énekelni ahhoz, hogy megfogjanak, és azt mondjam, hogy ebben a faluban van valami különleges, amit meg kell mutatnunk mindenkinek. És a regionális központunk támogatja őket abban, hogy mivel a közösség nem bejegyzett szervezetben működik, a mi intézményünk próbálja támogatni őket azzal, hogy különböző rendezvényekre eljussanak, a helyi szlovák önkormányzattal összefogva próbáljuk egymást támogatni, hogy külföldre a határon túli szlovákok fesztiváljára eljussanak, hogy például Ukrajnába a határon túli szlovákok rendezvényére, Szlovákiába, mely nagyon közel van hozzájuk. Ha próbáljuk őket segíteni abban, hogy ezeket a leküzdhetetlen magas árakat ne őnekik kelljen előteremteni, hanem az intézményünk megpróbálja megkeresni a forrást mindig arra, hogy segíthessük őket. A regionális központunk biztosította az elmúlt időszakban a citera oktatót is, és ez a citera oktatás a regionális központból bekerült az iskolába, mint oktatási időn túl lévő foglalkozás, ugyanígy táncoktatást biztosítottunk, népdalkörvezetést biztosítottunk. Ezek olyan források, amik a regionális központ büdzséjéből kerülnek kivonásra, és ezzel próbáljuk őket anyagilag is támogatni. Hiszen ezek a szakemberek ezt a tevékenységet a múltban ingyen is csinálták, szeretetből. De szóval az emberek munkáját meg kell becsülni, és mi próbáljuk úgy is erősíteni őket abban, hogy fontos az, amit csinálnak, hogy legalább minimális szinten honoráljuk a munkájukat. Nagy szerencsénk volt, amikor egy támog pályázati program keretében 6 oktatási nevelési intézménnyel közösen a kulturális intézetünk egy programot megvalósíthatott, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz válságos időszakban adott egy löketet a helyi iskoláknak, óvodáknak, abban, hogy a szlovák kultúrát még intenzívebben próbálják erősíteni, oktatni, és a gyerekeket lehetőség szerint ezen a pályán tovább küldeni, tovább engedni. Nem véletlen, és valószínűleg ennek a programnak is köszönhet, hogy ilyen erős és szoros lett a kapcsolat a helyi népdalkör és a szlovák nyelvet oktató iskola között. Amivel még tudjuk őket segíteni, például kiadványt jelentettünk meg, a CD-t, a monográfiát, kétnyelvű monográfiát és népdalgyűjteményt, és azzal, hogy az országos szlovák önkormányzat tulajdonát képező épületet, ahol az Zempléni Szlovákok néprajzi gyűjteménye működik. Fölújítjuk, karbantartjuk, évről évre odafigyelünk, hogy a gyűjteményben minél több látogató jöhessen, hogy a nyári táborokat a környező iskolák itt tudják megvalósítani, a tájházban, a tájház udvarán, kézműves foglalkozásokat, tánctáborokat. Nagyon népszerű ez az épület, aminek mi örülünk, és éppen ezért a kulturális intézet még jobban odafigyel az épület állagára. Sajnos az elmúlt időszakban vízszigetelést kellett végeznünk, hiszen elkezdtek vizesedni a falak. A kulturális javak megőrzése érdekében az ablakokat UV-szűrő és hő és fényvédő fóliával elláttuk. Napelemeket helyeztünk el az új épület részen azért, hogy a tájházban legyen fűtés, állandó hőmérsékletet tudjunk a tárgyaknak biztosítani. Az ablakokat, a nyilászárókat megpróbáltuk megjavítatni, újramázoltatni. A tetőszerkezetnek a tűzvészben megrongálódott 57 óta nem kicserélt gerendáit kicseréltük, a régi cserepek ugyan visszakerültek, de a sérült cserepeket pótolni tudtuk, a patinája így megmaradt az épületnek, és akkor, amikor már azt hittük, hogy minden kész van, akkor leomlott a háznak a homlokzata a megnyitó előtt egy héttel, úgyhogy úgy éreztük, hogy most dőlt össze a világ, most újra kell mindent kezdeni, mert nem adhatjuk át így az épületet, hogy hiányzik a homlokzat fele. Ez is megoldódott, egy projekt keret ében sikerült a rozsdás vas kaput eltávolítani, és helyette egy korábbi időszakból származó fa kerítést állítottunk helyre. És hát ugye az egyik legnagyobb projekt, az pedig az volt, hogy az épület mögött korábban színpad szerepét betöltő kis részt egy közösségi térre alakítottuk át. Befalasztuk, tető ugye volt rajta, de hő és vízszigeteltük, melékhelyiségeket alakítottunk, ami állandó probléma volt a rendezvények alkalmával, hogy hova is mehetnek a vendégek vagy a szereplők, és egy olyan kis, szolíd, a helyi aprócska közösségnek megfelelő teret hoztunk létre, ahol akár író-olvasó találkozót, akár vetítéseket, akár a fiatalasszonyok számára gasztronómiai programokat lehet megvalósítani, meg lehet tanítani nekik, vissza lehet tanítani a régi recepteket, a régi helyi ételeket, de ez a tér segíti a tájháznak a munkáját is, hiszen a múzeumpedagógiai foglalkozásokat a gyerekeknek itt lehet megtartani, megrendezni.
Hát, mert aki már egyszer kóstolta itt Rudabányácskán a gőzönfőttet, az örökké vissza akar ide jönni, és meg akarja újra és újra kóstolni.
És ezen kívül még nagyon sok helyi, finom, speciális ünnepkörökhöz is kötődő étel van, amelyekből filmfelvételeket készítettünk, és rövid filmekben Szoboszlai Marcell közreműködésével megörökítettük az ünnepi ételeket és a hétköznapi ételeket. Ezt az ide látogató vendégek megtekinthetik, és hát a recepteket is ugye közkézre adjuk, szlovák és magyar nyelven is.
Beszéljünk erről a tájházról, hiszen kívülről, belülről is gyönyörű, szép, tiszta, világos, olyan illat van benne, hogy azt elmondani nem lehet, jó ide belépni, de gondolom azért is jó ide belépni, mert aki ezt a tájházat végignézi, egészen pontosan vissza tudja vezetni a gyökerekig azt, hogy hogyan is éltek itt a szlovákok. Már a ház utca frontján ott van a pravoszláv kereszt, és ugye tudjuk, hogy itt egy erős görög-katolikus közösség él, tehát mindent áthat a hit, a haza szeretet és a nemzetiségnek a szeretete. Azt hiszem, hogy Dióhéjban ennyit lát a külső szemlélő, de mindig izgalmas egy rádió interjúban elmesélni, hogy mit látnának a hallgatók, ha belépnének.
Igen, ez nagyon izgalmas. Maga az épület Sesták Lajos és családjának lakóháza volt. A 30-as, 40-es évek berendezéseivel találkozunk. Lehet, hogy a látogatónak először úgy tűnik, hogy úristen, de sok bútor van. Tehát ez nem véletlen, hiszen Sesták Lajos és a fiai is a asztalosok voltak, és amikor a látogató belép a tájházba, akkor a fekete kamrában nem egyszerűen csak a különböző használati tárgyakkal találkozik, hanem itt a Sesták családnak az asztalos műhelyből származó padja, a különböző szerszámok mind megtalálhatóak a kis ablak alatt, ugye, hogy lássanak is a munkavégzésnél. És hát bent hagytunk a tiszta szobába három szekrényt, ami normál esetben nem volt jellemző, hiszen tudjuk, hogy itt ezen a vidéken három nemzetiség is együtt élt, a ruszinok, a magyarok, a szlovákok körülbelül egyforma szegények voltak. Ennek köszönhető volt, hogy már a század elején is sokan kivándoroltak, de a nagy világválság idején tömeges elvándorlás volt. Ha valaki belép a faluba, akkor várná azokat a picike kis egyszobás kunyhókat, hát három osztatú házban szerencsére, és amikor én először jöttem ide, engem nagyon meglepett, hogy olyan ronda palatetőket látok a házakon. És amikor ezt szóvá tettem a helyieknek, akkor azt mondták, hogy hogy mondhatsz ilyet? Ez a gazdagság jelképe volt. Mondom, hogyan lehetett a gazdagság, ez a csúnya? Hát miért nem egy szép cserepet raktak a házra? Ugye akkor szembesültem azzal, hogy valamikor régen ugye kicskákat raktak föl, vagyis szalmatetők voltak, ami ha tűz ütött ki a faluban, nagyon gyorsan leégtek az egymás mellett álló pici házikok, és amikor innen elvándoroltak, elmentek munka után Kanadába, Dél-Amerikába, akkor küldték haza a pénzt, és azt mondták, hogy olyan tetőfedőt vegyetek, hogy ne égjen le a falu. És akkor kerültek ezek a fermedvények a háztetőre, de így, hogyha már tudjuk a történetét, akkor mégiscsak van benne valami szép és valami jó és kedves, hogy igen, szükség volt rá, hogy az ő picinke kis falujukat megpróbálják így módon megőrizni. Ha belépünk a tájházba, először azt láthatjuk, hogy a régi pitvar helyén egy konyha van. Az étkező asztal, melyet nagy ünnepek alkalmával a tiszta szobában ültek körül, ez a sporhely együtt, amikor már az étkezés a konyhában zajlott, a főzés a konyhában zajlott, egy konyha szerepét kapta meg. És ez a pitvar, ami valamikor nem így nézett ki, de mi már ezzel találkoztunk Sesták családnál, ez az első tér, ahova belépünk. Nagyon szép itt, és a múltra utalnak azok az ajtók, azok a dupla ajtók, amiken keresztül bejutunk, a külső ajtó ugye, ami teljesen zárt, majd van egy belső ajtó, ami egy osztott ajtó, most már üveges rész és az alsó rész egyben van, de valamikor ez is osztva volt, és külön lehetett csukni az alsó rész, sőt, a nagy melegekben nyáron le is akasztották ezeket az ajtókat, és csak egy leppel volt helyette. De ahol apró jószág volt, pont ez az osztott ajtó segített abban, hogy bejussanak a kis állatok a konyhába.
A konyhából, ha tovább lépünk balra, akkor a tiszta szobába jutunk. Ebben is van számos érdekesség.
És amikor belépünk, felcsendül a helyi Rozmarin gasszony kórus néhány dala. Ez technikailag segített a spektakulárt cég megoldani. Konkrétan Svoboda László és Kertész Attila Miskolcról segítették a munkánkat, hogy azok a tervek, amiket én megálmodtam, azok megvalósíthatóak legyenek. Ők megmondták, hogy hogyan, én megmondtam, hogy ez így nem tetszik, vagy így tetszik, és nagyon-nagyon szépen rövid idő alatt együtt gondolkodással sikerült sok mindent megvalósítani. És amint említettem, három szekrény is van a szobában, ami zárt szekrény, és a látogató azt várná, jaj, már megint ott lóg 10 szoknya, 2 csizma, meg akármi, vagy legfeljebb látunk ágytakarót benne. Hát itt nem. Itt az egyik legfontosabb, és ezt a látogatók mondták, akik elsőként láthatták a kiállítást, hogy ez a dicsőség szekrény. Valamikor a népdalkör tagjai a fellépő ruháikat ebben a szekrényben tárolták. Ugye, amikor leltárba veszük a tárgyakat, szortírozunk is, és azt mondtam, hogy ezeknek itt nincs mit keresniük ebben az általunk megálmodott 30-as, 40-es éveket bemutató kiállításban. Aztán egyet gondoltam, és azt mondtam, hogy ezt innen kiveszem, olyan érzésem lesz, és lehet, hogy a közösség tagai is azt fogják érezni, hogy őket kidobtuk ebből a házból. És én ezt nem szerettem volna. Úgyhogy az egyik szekrény az ő történetüket eleveníti föl, a kezdetektől napjainkig, a díjaik itt vannak, a kitüntetéseik itt vannak, az emléklapok, és itt vannak a fellépő ruháik. Három korszakot választottam ki, ami még a kezdeti, autentikus helyi viselet, majd utána az elég erősen Rossin hatásra hímzett blúzok és az Emplén vidékére jellemző nagyon tarka, nagyon színes, majd a harmadik korszak az pedig a általán nem túlságosan szeretett uniformizált viselet, amikor úgy gondolták, hogy az a szép csoport, amelyik csoportnak minden tagja ugyanúgy néz ki, és lehetőleg ugyanolyan színű, ugyanolyan ruhában jelenik meg a színpadon. Szóval ebből is van egy a kiállításban. Majd van egy szekrényünk, ahol a kellékek láthatók, amiket az egyes hagyományok felelevenítésénél a színpadon, mint színpadi kelléket használtak. A Betlehem járáshoz készítettünk egy kis megemlékezést a szekrényben, és az ő legnagyobb ünnepükhöz, a húsvéthoz, a pászkát, a pászkakosarat, amin keresztül demonstrálhatjuk a látogatónak, hogy mi is az a pászka, hogyan került a kalácsról a kosárra, hogyan vitték át a kifejezést, mi minden tartalmaz, hogyan néz ki az ünnepi tányér, és sok-sok minden, ami ehhez a húsvéti szokáshoz tartozik. És mivel nagyon erős hívő görögkatolikusok, amikor először beléptem, 102 vallási kép volt a falon, amitől megijedtem, és azt mondtam, hogy senki ne akarja velem elhitetni, hogy ennyi kép volt egy család házában. Főleg, hogy szegény emberekről beszélünk. Azt is megértem, hogy akik most élnek a faluban, ők egyszerre szeretnék a 30-as, 50-es, 70-es, 2000-es éveket bemutatni, és minden tárgyat. De a kiállítás berendezőjének ki kell találni, hogy melyik kort mutatja meg, és melyik kornak a tárgyait. Nem szép, és a látogató számára is zavaró, ha ezek nagyon keverednek egy helyiségen belül. Úgyhogy lett egy szekrény, egy vallási szekrény, ahol láthatjuk a kegytárgyakat, amelyeket ők a Mária Pócsi zarándoklatok során begyűjtöttek. Láthatunk szent képeket, láthatunk első áldozásra, különböző átmeneti rítusokra utaló képeket és emléklapokat, láthatjuk a húsvéti szokás különböző mozzanatait, akár a plastjenica sírba helyezését, akár a pászka kosaraknak a megszentelését, és hogy a szent képeket hogyan tudtuk elrejteni és mégis láthatóvá tenni. Van egy varázsdobozunk a szekrényben, és a látogató maga dönti el, hogy kihúzogatja a képeket, és megnézegeti, vagy sem. A tiszta szobában még van egy kis sarok, ahol a mennyasszony és a vőlegény van. Van egy sarok, ahol a betlehemes szokáshoz tartozó kilencednek az a képe, amivel a szent család szálláskeresése történt. A kis Betlehem, amivel a fiatal legények a falut járták és koledáltak, a pásztorkürt, a kisangyal, ez egy kis csokorban, és hát ott van az a vetett ágy, amely a gyermekágyas anyának és a kisdednek a helye volt 6 héten keresztül, születésétől kezdve, és itt láthatjuk a gyönyörű lepedőt, kútnáplachtát, piros színnel szőtt lepedő, és itt található a legrégebbi tárgya a gyűjteménynek, hiszen Herenyó Anna kútnáplachtája, a gyermekágyas lepedője található meg 1893-ból. A sublótokban láthatjuk a régi viseleteket, annak ellenére, hogy gyönyörűen párna hajba vagy régi nem használt függönybe csavarták a szoknyákat, és úgy helyezték el a sublótban. Mégis megmutatunk a védőüveg alatt olyan szoknyákat, amelyek nincsenek betekerve, hogy lássuk az apró ráncokat, a különböző korok ráncolását, a divat persze ide is elért, és az, hogy Sátoraljóújhelyen közel volt, és Kassa, és Tőketerebes, ezért a divat is nagyon korán elérte a települést, és próbáltak a fiatal lányok is a kor divatjával haladni, vagyis a gyönyörű apró ráncolásokból lett másfajta ráncolás, mintás ráncolás, és lett a ráncméretek különböző váltakozása. És próbáltuk megmutatni a színeket is, hogy mennyire tarkák voltak itt a szoknyák. Még ha egyszínű is volt, de milyen színekben pompáztak a lányok.
A következő helyiség pedig, ahogy a tiszta szobából kilépünk, ez a lakószoba.
Én nagyon szeretem a lakószobát. És azért, mert a lakószobának egy nagy méretű bútor határozta meg, hogy miről szóljon ez a lakószoba, vagy a munkaszoba, a nappali szoba, ahol dolgoztak, és ez egy nagy szövőszék. A szövőszék, amely mellett láthatjuk a házilag szőtt, gyönyörűen hímzett ingójakat, a sublódban láthatjuk a vőfékendőket, ami nagyon jellemző erre a vidékre, a gyönyörű surcok itt kerültek elhelyezésre, és láthatjuk a lucát. A lucát, amit mikor én annak idején próbáltam megkérni fotósokat, hogy jöjjenek már ki a tárgyakat befotózni, hogy digitalizálhassuk a gyűjteményt, akkor a lucának, a gólya figurának, maszknak egy babát raktak mindig a csőrébe, amitől én megőrültem. Hiszen a luca nem a gyereket hozta itt a faluban, hanem a luca volt az a maskarás, aki akár férfi is lehetett, aki a fonóban, a farsang végezetén bement a lányokhoz, és osztogatta nekik az orsókat. Egyes adatközlők szerint ellopta az orsót, és akitől ellopta, az abban az évben nem ment férhez, más szerint pedig farsang végén osztogatta nekik, hogy hát lányok, haladjatok a munkával, mert most már lassan szőni kell, hiszen farsang végén vagyunk már, farsang farka, mulatozás következik, már nem fogjátok ezt a munkát végezni. Gyönyörűen a stafirunkból különböző házilag szőtt tárgyak megtalálhatók itt a gyűjteményben. De ott van az asztal is, ahol a tál jelzi, hogy ahhoz, hogy tudjanak fonni, ahhoz sok nyára volt szükségük, és a kender sodrásához aszalványt, aszalgyümölcsöket hoztak a fonóba, hogy attól termelődött a nyál, és akkor tudtak a lányok jól dolgozni. És hát a fekete kamra, ahol az élelmiszereket tárolták, ahol a használati tárgyakat tárolták, a befőtteket, a kenyeret, de itt volt szegre akasztva a csizma is, vagy akár a kolomb. Egy érdekessége, hogy igen, itt található a műhelye és a használati tárgyai az asztalos Sesták családnak. A látogatókat nem akartuk kizárni információkból, szerettük volna úgy kialakítani az új állandó kiállítást, hogy látogatói felület is van. A látogató maga döntheti el, hogy milyen tempóban akar információkhoz jutni, és maga választhatja meg, hogy mennyi információt szeretne befogadni. Így van egy kis látogatói felület, ahol maga a programokat kiválogathatja, hogy éppen melyik részét akarja a gyűjteménynek megismerni. Kis built-in, kis információs füzetünk is van a kiállításról két nyelven. Az angol nyelvű az külön található, és hát van egy kis fal, hogyha valaki végigjárta az egész gyűjteményt, akkor ezen a falon 16 kis kép van elhelyezve, és ha meg tudja válaszolni, legalább 5 kérdésre tud válaszolni, fölismeri a tárgyakat, meg tudja mondani a megnevezésüket, vagy hogy melyik ünnepkörhöz kapcsolódik, akkor egy kis emlékkönyvjelzőt is tudunk adni ajándékba, amely tartalmaz fontos információkat, például a tájház nyitvatartására vonatkozólag, és hogy hol található.
Köszönöm szépen a beszélgetést, bíztatom a hallgatókat, hogy jöjjenek Ruta bányácskára, nézzék meg ezt a gyönyörű szlovák tájházat, a munkájukhoz pedig a Jóisten áldását, sok erőt és egészséget kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Király Katalinnal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatójával, Jászter Beáta beszélgetett.